Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az előadáson. Az elmúlt alkalmakkor az ókori matematika, aztán az ókori mechanika áttekintésével foglalkoztunk, most pedig az ókori kozmoszképpel. Hát ez kicsit nagyképű szóltán az ókori kozmoszkép, lehetne ókori csillagászatnak nevezni, majd az előadás közben meglátják, hogy miért ilyen fennkölt szót használtam, hogy ókori kozmoszkép. Miről van szó? Néhány általános gondolatot mondanék először. Az első dolog az, hogy maga ez a szó, hogy kozmosz, ez ógörög eredetű, és annyit jelent, hogy rend. Ugyanis az ősi megfigyelés ősidők óta látta az emberiség, hogy a Földön itt össze-vissza mennek a dolgok, össze-vissza keverednek, kavarognak a különféle mozgások. Ezzel szemben az égen egy sokkal nagyobb rend látszódik, tehát ott rendezetten történnek a dolgok. Mit tudom, például sose ütközik össze két csillag, vagy valami ilyesmi. A földi tárgyak viszont gyakran mondjuk összeütközésbe keverednek. És ezért a kozmo az éghez, az égbolthoz valahogy a rend képzetét társított az ember. És mellesleg ez a szó, hogy a kozmosz a rend, ez például olyanokba is átöröklődött már, hogy a kozmetika, például az a kinézetnek a rendbetétele, eredetleg innen jött, tehát a kozmetika, meg a kozmosz, az ugyanabból a görög szóból, a rend szóból származik. Na most az, hogy mit gondoltak konkrétan a kozmoszról a régi emberek, azok nagyon jellemzőek az adott korra. Mindenféle szempontból, tudományos értelemben is, látni fogjuk az előadás lényegi részében, hogy hogyan rányomják mondjuk a görögök kozmosz képére a lenyomatukat, a matematikai meg a fizikai ismeretek, amikkel rendelkeztek a görögök. Illetve a vallási, kulturális dolgok is rányomják a bélyegüket a kozmoszról alkotott világképre. Tehát például, hogy a világ mindenséget azt teremtette egy Isten, vagy csak úgy véletlenül kialakult az őskáoszból. Vagy rend van benne alapvetően, vagy rendetlenség, vagy minek köszönhető a jó meg a rossz dolog benne. Ezek vallási kérdéseket is érintenek, mindamellett nincsenek teljesen összefonódva ezekkel a dolgokkal, és ezektől függetlenül is tárgyalhatók, és természetesen ezen a fizika történet órán a természettudományos vonatkozásokkal fogunk foglalkozni, mert ez például a mechanikai elméleteket nagyon meghatározza. Látni fogjuk, hogy a modern mechanika megalapozásakor majd 2000 évvel azután, amilyen kort most tanulunk, tehát Newton idejében, és kulcs szerepet játszik a mechanika kialakulásában az, hogy hogyan mozognak a bolygók, és mit tudunk erről. Tehát ez nagyon nagy jelentőségű mindenképpen. Az égi és a földi világ kapcsolatáról az ősember is biztos gondolkozott már, ugye ő nem jegyezte le, tehát nem tudjuk. Az ókori embernek a gondolatairól viszont nagyon sokat tudunk, és nagyon sokat gondolkodtak arról, hogy vajon az égi és a földi dolgok között van-e valamilyen összefüggés. Van egy nagyon híres szerző, nem tudjuk, hogy ez egy valódi alak, vagy csak ilyen fiktív ember, ez a Hermes Trismegistus névvel említik, akinek van egy nagyon nevezetes írása, a tabula smaragdina, a smaragd táblák, amik utána később a középkorban, sőt még a mai napig is az okkultizmussal foglalkozó embereknek az egyik alapírása, és ez az ókori gondolkozásnak az egyik vonulatát követi. Itt van ez a tabula smaragdinának, ez az első néhány mondata. Itt van, hogy ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd, hogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Ezek a tabula smaragdinának az első sorai. Természettudományos vonatkozás ennek az, hogy azt állítja, hogy a fenti és a lenti dolgok azok azonos természetűek. Egy természetből keletkezett az ég is meg a föld is. Azt állítja ezt, és hát itt ebben a szövegben ilyen varázslat, meg ilyesmi szavak is elhangzanak, bizony a tabula smaragdina az nem természettudományos írás, hanem mondjuk a középkori alkimisták tekintették ezt alapírásnak, aztán persze ez folytatódik hosszasan, és egyre jobban belebonyolódik ilyen okkultnak nevezhető dolgokba, amire aztán megpróbálták ez alapján aranyat csinálni, meg minden a középkori alkimisták, ez most minket nem érdekel, azt akartam ezzel az idézettel mutatni, hogy az ókorban létezett az a gondolatvonal, hogy ami fent van, ugyanaz van, ami lent van. Tehát azonos a természete a dolgoknak. Arisztotelész ugye épp a múltkor fejtettük ki, azon pont azt mondta, hogy az égi mozgások teljesen más rendszerint történnek, mint a földiek, tehát nem azonos a kettő. Ugye a múlt héten beszéltünk erről részletesen. Most kinek van igaza? Most már a 21. században tudjuk, hogy Hermes Trismegistosnak volt igaza, tehát, hogy ugyanazok a törvényszerűségek irányítják az égi meg a földi mozgásokat. Ugyanaz a mechanika érvényes fönt, mint lent. Csak ugye a körülmények mások, tehát például itt a Földön meghatározó közegellenás súrlódás szerepe, ami leállítja a mozgásokat nagyon hamar, az égben ennek meg elhanyagolható a szerepe, és ezért ott nagyon sokáig tartanak a mozgások. Ma már tudjuk tehát, hogy azonos természet, azonos a fizikai törvényeknek a jellege égen és Földön, de ezt az ókorban nem lehetett tudni, sőt az a fonák helyzet áll elő, hogy Arisztotelésznek az elméletét kell tudományos elméletnek tekinteni. Az ókorban rendelkezésre álló ismereteknek megfelelően Arisztotelésznek volt igaza, meg a többieknek, akik ezt mondták, ugye Arisztotelész csak egy ilyen nagy összefoglalója volt ezeknek, hogy az égi mozgások mások, mint a földi mozgások. Az akkori megfigyelések erre utaltak. És ezért ezeknek a fejtegetése, az égi és a földi mozgások fejtegetése a mechanikára is nagy kihatással lesz, tehát erre ez egy nagyon fontos dolog lesz ebből a szempontból is. Mit láthatott az ókori ember, hogyha fölnézett az égre? A következőkben próbáltam összefoglalni az alapvető megfigyelési tényeket, amit az ókori ember láthatott. Azt látta az ókori ember, hogy az összes égitest nagyjából egy nap alatt körbejár. Keleten fölkel, delen lenyugszik, aztán újra megjelenik keleten, és az összes égitest, a csillagok, a bolygók, minden nagyjából egy nap alatt körbejár. Aztán a másik, hogy az égitesteknek az egy része, darabszámban a nagyobbik része, nagyon pici fénypont, amit a legélesebb szemű ember is csak pontnak lát, és ezek egymáshoz képest nem változtatják a helyzetüket. Úgy néznek ki, mintha egy gömbre lennének fölfestve vagy fölragasztva. Ezeket nevezik teljes néven álló csillagoknak, amik persze mozognak a Földről nézve, fölkelnek, lenyugszanak, de egymáshoz képest, mintha rögzítve lennének. Röviden ezt szokták csillagnak nevezni egyszerűen, de a teljes nevében az álló csillag. Ezzel szemben vannak úgynevezett bolygócsillagok, bolyongó csillagok, amelyek szintén pici fénypöttyűnek látszanak, de ezek a csillagok háttere előtt néhány nap, néhány hét alatt számottevően megváltoztatják a helyzetüket, és ide-oda bolyonganak ezek. Aztán van két nagyon speciális égitest, a nap és a hold, amelyek kivételesen nem pontszerűek, hanem jól látható méretük van, a Földről nézve kb. Fél fok szögátmérője van a napnak és a holdnak, és ezek viszont jól láthatóan, főleg a hold napról napra más helyzetben, és egy kicsit más alakba tűnnek fel. Megfigyelési tény, hogy nem érezzük, hogy a Föld mozogna. Ez egy nagyon fontos, és ezt sokszor visszatérünk erre majd. És generációk óta ugyanez történik. Tehát ezer évekre visszamenő megfigyelések is ugyanezt mutatják, ugye Mezopotámiában például voltak ilyen megfigyelés sorozatok. Illetve a Föld minden pontjáról nézve ugyanez látszott. Most ezek voltak az ókori embernek az alapvető megfigyelési tényei, és amikor készültem az előadásra, azt kellett megállapítanom, hogy sajnos ez a mai ember és feltétlenül a hallgatóság nagy része számára nem mond olyan sokat, hogy most mi ez, hogy az égitestek egy nap alatt körbejárnak, ugyanis nem szoktunk a szabad ég alatt tartózkodni, tisztelet a kivételnek. Tehát aki töltött a szabad ég alatt hosszabb időt, az persze ezeket tudja, de azért, hogy a hallgatóság tudja fogni ezt, hogy miről is van szó, Most nem állóképben mutatnám be ezeket a jelenségeket, hanem egy ilyen planetárium programmal mutatom, hogy mi az, ami látszik. Ezt a planetárium programot mindenki ingyen letöltheti a netről, és otthon is játszhat vele. Érdemes, ez az a neve, hogy Stellarium. Beírják a Google-ba, aztán kiköpöl, hogy honnan lehet letölteni. Tehát, hogyha kimegyünk most nappal, akkor valami ilyesmit láthatnánk. Na persze az égre nem lenne fölül vagy hold, illetve a déli irány nem lenne egy piros D-betűvel jelölve, de ugye ez a planetárium programnak az előnye. És ezt látjuk, és egy ilyen programnak az az előnye, hogy például a látómezőt változtathatom. Most 130 fokos látómezőt alul ki van írva, tehát egy jó széles látómező, mint egy ilyen halszem optikás kép szinte. Ez ugyan jó nagy területet belássunk, és megkérem a számítógépet arra, pillanat, megkérem a számítógépet arra, hogy egy kicsit gyorsítsunk az idővel. Itt alul láthatjuk, kijelezze az időt, hogy 14 óra, 40 perc, 50 perc. Tehát szépen tekerünk az időbe, egy kicsit begyorsítok, megvárom, amíg lenyugszik a nap. És ugye az ókori ember is körülbelül ezt látta, lenyugszik a nap, följönnek szépen a csillagok. Ugye a planetárium program még a csillag nevét is megadja, most egy kicsit lelassítottam, ne száguljon annyira. És amikor az ember fölnéz a csillagos égre, akkor egy ilyen szép látványt lát. Illetve látna, hogyha elég sötét lenne ebbe a helyiségbe, szeretném a hátulő hölgyet nekem egy kicsit több függönyt húzzon be, hogy ezzel a kijelzőn is jól látszódjék ez a dolog. Aha, itt is lement a nap most akkor. Ugye jobban látszanak, szépen látszanak ezek a pöttyök, és ez a program nekünk elárulja, hogy a Jupiter az itt van. Persze a valóságban nincs ott felirat, hanem az is egy pötty. Na most hogyan lehet ezt megkülönböztetni a bolygó csillagokat az álló csillagoktól, meg mit is jelent ez, hogy egy nap alatt látszólag körbejárnak. Most tényleg már majdnem halszemoptikás üzemmódba teszem, ezen a 180 fok körül látószög, itt van a kelet, egérkurzort figyeljék, itt pedig a nyugat, közben pedig a dél, és ha jól fölgyorsítom az időt, akkor látszik, hogy keleten fölkelnek a csillagok, nyugaton lenyugszak, aztán bejön a nap, az minden tönkre vág, ugye, mert a légkörön szóródik a fénye. De ez az, amit mondtam, hogy úgy néznek ki, hogy az égi testek szépen keleten fölkelnek, aztán nagyjából 24 óra múlva visszatérnek ugyanoda, és akkor ugyanonnan folytatják az útjukat. Na most ez nagyon idegesítő, hogy ez a nap néha bevillan, szerencsére a számítógéppel ki tudom kapcsolni a légkörnek a hatását. Tehát mit látnánk, hogyha nem lenne légkör és nem szorulna a nap fénye, akkor a nap is csak egy fénylő pöttyként fölkelne, és szépen itt a keleten kelnek, nyugaton nyugszanak, szépen mennek körbe ezek. Na most várjunk egy picit, megint megvárok egy estét, itt van a Jupiter. Mit is jelent az, hogy ugye az álló csillagok egymáshoz képest állnak, az látszik, mint hogyha egy gömbön lennének rajta és együtt forog. És mit jelent az, hogy a Jupiter bolygó csillag, vagy bolygó? Hát azt jelenti, hogy ha hosszú időt várok, akkor a Jupiter a csillagokhoz képest odébb mozdul. Nézzük csak ezt, hogy tudjuk megnézni. Ráklikkentek a Jupiterre, azt behozom a látómező közepére, és azt kérek egy ilyen dialógus ablakot. Ebben az időt én szabadon tekergethetem, és azt mondom, hogy közben előre mentünk október 4-ére, ezt mutatja az október 4-i állapotot, én azt mondom, hogy október 4-e helyett legyen mondjuk október 14-e. Hopp, odébb ugrott egy picit. Nézd, csak egyesével lapozgat, közben a hold itt átszalad az égen, az egyik napról a másikra jelentősen más irányba látszik a hold. Egy napokat álltuk, és azt figyeljék, hogy a Jupiter közben a csillagokhoz képest mindig egy picit más helyen kezd el látszódni. Ahogy egy-egy napot lépek, nézzék itt a környező csillagokhoz képest, mindig más helyen látszik. Ha hirtelen nem egy napot, hanem egy hónapot ugrok, akkor már nagyon odébb vándorolt a csillagok hátteréhez képest. Hogyha meg egyenesen begyorsítom az időt, hogy szépen teljesen gyorsabban az idő, bár itt aztán be fog zavarni a horizont, igen, mert lenyugszik, se baj, kikapcsolom azt is. Nem kell ide a horizont se nekem. Ha most nagyon begyorsítom az időt, akkor az látszik, hogy kell lenyugszik, ugye billegünk itt a földdel együtt, billegünk ide-oda, tehát a billegés talán egy kicsit idegesítő, de most arra figyeljenek, hogy a Jupiter szépen bolyongva a csillagok között, ugye ez egy nagyon földgyorsított idő, egyre odébb és odébb kerül a csillagok háttere előtt. Na most ezt az őrült billegést ezt inkább leállítom, mert nem jól látszik. És ezt az ókori ember így látta, persze nem voltak meg neki a feliratai, de kiment az egyik este, látta azt a fényes valamit az egyik irányba, egy hét múlva már jelentősen odébb bolyongott az a valami, és ezért nevezte bolygó csillagnak. Persze, az ókori ember sok mindent más is csinált, bár nem tartozik a fizika történethez szorosan, de azért mindenképpen érdemes megemlíteni, mert jobban érthetővé válnak a dolgok az, hogy ugye például az égre, az álló csillagok közé megfelelő alakzatokat képzel. Például most némi fantáziával látszik, hogy ez valami ló. Itt van itt a feje, lefelé, meg a két mellső lába. Ez például a Pegazus csillagkép. Ez meg mondjuk a Sas csillagkép, ami itt található. Ez nem a feje és két füle van, hanem ez éppen a farka, és két farktól is erre lefelé repül a Sas az elképzelésük szerint. Miért volt lehetséges, hogy csillagképeket alkossanak az emberek? Azért, mert az álló csillagok egymáshoz képest nem változtatják a helyzetüket. Pontosabban több ezer év alatt látszódik csak valami helyváltoztatás. És ezért ilyen alakzatokat lehetett beleképzelni az égbe, vagy itt például a kis göncöl szekér bukkan föl. Ezeknek az alakzatoknak praktikusan sok értelme volt navigációban. Ugye a hajósok például tájékozódni tudtak ezek alapján némi gyakorlattal. Tehát volt gyakorlati jelentősége, persze fizikailag ezeknek semmi köze nincs egymáshoz. Ma már tudjuk, hogy mondjuk a kis göncöl csillagai közül a legközelebbi, ötször közelebb van, mint a legtávolabbi, tehát térben ezek elnyújtottan szerepelnek. Mindegy, az ókori ember ezt látta, hogy egymáshoz képest rögzített helyzetben vannak az álló csillagok, és ha sokat várunk, akkor a bolygó csillagok ott bolyonganak, néha bejön a nap meg a hold. Még egy fontos dolgot szeretnék mutatni, megvárom, hogy előjön a nap valahonnan, ja, akkor nem éjszakra kéne nézni. Kikapcsoltam az égtájjelölést. Megvárjuk, hogy szépen beusszon a nap a képbe. Itt van a nap. Ugye a légkört kikapcsoltam, tehát azért meg tudjuk figyelni ezt a dolgot. Most a nap viszonylag alacsonyan fog delelni, azért mert december 19-e van, ha megnézzük a dátumot. Egy fél év múlva magasabban delelne. De amit most szeretnék mutatni az az, hogyha megnézzük, itt a nap közelében itt van a Merkur, a Vénusz, és ha nagyobb látómezőt nézünk, akkor látjuk, hogy Szaturnusz, Hold, Merkur, Nap, Vénusz, ezek nagyjából egy egyenesbe esnek. Tehát ez egy másik alapvető megfigyelési tény, a Jupiter is beleesik ebbe az egyenesbe. Ez egy másik alapvető megfigyelési tény, hogy ezek a bolyongó valamik, nagyjából egy egyenes mentén helyezkednek el. Tehát megvan egy olyan vonal az égen, ezt nevezték ekliptikának, amely környékére koncentrálódnak ezek a mozgó égitestek. De hogyha hosszú távon várunk, akkor ezek a bolygók, ezek ilyen furcsa imbolygó mozgást végeznek, ide-oda látszanak mozogni, vagy az előzőkben megnéztük. Sok mindent el lehet ezzel a programmal még játszani, csak ugye akkor nem haladnánk előre a fizika történetben, úgyhogy én most sajnos ezt a szép kis programot ki is kapcsolom. Minden esetre most ezután a bemutató után már jobban lehet érteni, hogy mit írtam ide ki. Tehát ezeket a vázatokat. A régebben, nem is olyan régen, mondjuk a 100 évvel ezelőtti emberek nem kellett volna ezt megjeleníteni, mivel azok többet figyelték, csak úgy a hétköznapi ember is, hogy mi van az égen. Nem volt közvilágítás, nem zavart ezeket a dolgokat. Nos, nézzük csak tovább. Miért volt, most már jobban érthető, hogy miért volt az ókori emberek nehéz megismerni ezeket a dolgokat. Ez is egy technikai dolog. Most ha akarják, visszahúzhatják már a függönyt, mert akkor, hogyha jegyzetelni vagy ilyesmit szeretnének, akkor az jobb. Miért volt nehéz megfejteni az ókori ember számára azt, hogy hogy is néz ki a kozmosz? Mai szemmel visszanézve értjük, hogy miért volt nehéz kitalálni a dolgokat. Mai szemmel tudjuk, hogy például a csillagok távolsága a Föld átmérőjének a több tízmilliószoros, a legközelebbi csillagoké is. Tehát elképesztően messzire vannak. Aztán a csillagokon változás csak sok ezer év alatt következik be. Tehát egyrészt az álló csillagok egymáshoz képest a látszóhelyzetüket csak sok ezer év alatt változtatják meg számottevően, másrészt, hogy a fényességük jelentősen megváltozon, néhány kivételtől eltekintve, az csak hosszú időszakasz alatt következik be. Aztán, ma már tudjuk, hogy a nap körül kering a Föld, meg a többi bolygó is, és ezért a Földről nézve a bolygók, ugye egyik ringlispirről nézzük a másikat, össze-vissza látszanak mozogni, valójában két viszonylag egyszerű mozgásnak az egymásra teréséről van szó. Ráadásul a bolygók keringése során egy kicsit változik a sebesség is, néha lassabban, néha gyorsabban mennek a bolygók, majd Kepler lesz az, aki ennek a törvényét felfedezi az 1600-as évek elején. A Föld tengelye is 1000 éves távlata egy kicsit billeg, mint egy búgócsiga. És bár a Föld forgásából egy nagy mozgási sebesség következik, de kicsi gyorsulás következik, és ez azt jelenti, ma Newton F = MC rájának az ismeretében tudjuk, hogy a kis gyorsulás az kis erőhatást jelent, és mi tudjuk, hogy azért nem érezzük a Föld forgását, mert hiába nagy a sebesség, kicsi a gyorsulás. Viszont ezt a régi ember nem tudta. Ugye Arisztotelész azt hitte, hogy az erő a sebességgel arányos. Tehát ezért azt gondolták, hogy ha a Föld forogna, akkor éreznünk kellene ennek a hatását. Ha nem érezzük, az azt jelenti, hogy nem forog a Föld. Mi a baj? Nincs fizikai elmélet, ami kellően jó lenne. Tehát hiányzik a mechanika ismeret. Tehát ezért nehéz volt. Meg nem volt távcső, nincs pontos mechanikai elmélet. Ezek a nehézségek rányomják a bélyegüket ezekre a dolgokra. Mindezek ellenére nagyon sok jó megfigyelés, meg törvényszerűséget ismertek föl az ókori emberek. Például az ősidőktől ismerték, hogy a nap kelési és nyugvási irányai, meg az évszakok között milyen kapcsolat van. Említettem, hogy a megalitikus kultúrák ezt azokban a nagy kőkörökbe ilyen kiemelt méretű kövekkel jelölték is. Aztán ősidőkbe veszik az év hosszának a megállapítása. Ugye ma mindenki tudja, hogy 365 és körülbelül egynegyed napból áll egy év, de egy ősember számára nem volt triviális, még az se, hogy egyforma hosszúságok az évek. Miért lennének pontosan egyforma hosszúságok? A természetben az egyéb ciklusok, mondjuk a növények növekedését növekedésében föllépő ciklusok, azok nagyjából fix hosszúságok, de csak nagyjából. Az is már egy felfedezés volt, hogy ezzel szemben a nap járásából kikövetkeztethető időszak, az viszont pontosan egyforma hosszúságú. Aztán ősidőkben veszik, hogy látszólagos keringési időket, mondjuk két telihold közötti időt nagyon pontosan meg tudtak határozni. Már a mezopotámiai korban ismerték két telihold közötti időt egy másodperc pontossággal. De ilyenkor jönnek az áltudósok és kezdik, hogy ho-ho, hát akkor hogy ismerték ezt? Biztos az UFO-k árulták el nekik, vagy egy titkos régi atlantiszi civilizáció, és jönnek a fal melléki szöveggel. Nem volt olyan nagy nehézségem egy másodperc pontosan megállapítani a holdkeringés idejét, a Földről látszót, tehát a fényváltozás idejét, csak türelmesnek kellett lenni. Néhány ezer év adat sorából ki lehetett számolni. Na most ez viccesen hangzik, gondoljunk bele, hogy mikor van mondjuk pontosan félhold, azt mondjuk az ember meg tudja állapítani egy fél nap pontossággal. Ha jól megfigyeljük, hogy mikor görbül erre meg arra, köztes helyzetet, fél nap pontossággal. Ez azt jelenti, hogy két fél hónap közötti időt, ami kb. Egy hónap, tehát 29 egész valahány nap, azt meg tudom fél nap pontosággal határozni. de nem ám így kell csinálni, hanem mondjuk egy évben körülbelül 13 volt hónap van, ha egy évig mérek, akkor 13 fényváltozásnak a periódusát is összességében fél nap pontosan tudom meghatározni, és akkor már egy év alatt fél nap per 13 lesz az egy fényváltozásra jutó hiba. És hogyha én több ezer évig följegyzem szabályosan, hogy mikor volt, teli volt, meg fél volt, akkor abból simán meg tudom határozni másodperc pontosan. Csak hát türelem kell hozzá. De ezt az ókori, sőt már inkább azt mondom, az őskori ember ezeket jegyzetelgette és fölhasználta. Alkalmazása navigációban, tehát tengerészek, de nagy sztyeppéken is használták tájékozódásra ezeket a dolgokat. És néhány egyedi eseményt, jelentősen napfoltokat, szupernovát, üstökösöket le is jegyeztek, és nagyon régi feljegyzések, sőt ókori barlangrajzok is tanúskodnak ezekről. Az első téma, amivel konkrétan elkezdünk foglalkozni, ott a mindig a fönt is sorban, ami ki van vastagon emelve, az a Föld alapja. Ugye mindenki tudja, hogy régen azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos. És valami olyan elképzelés volt ezen, ez egy ilyen művészi ábrázolás, ez éppen az ókori indiai elképzelésnek, hogy itt a lapos korong Föld, ezt elefántok tartják, az meg egy nagy teknős tartja, az meg úszik a világóceánba. Hát ez persze mese. Én kételkedem benne, hogy az ókori tudósok közül bárki is komolyan vette az elefántokat, meg ezt a teknőst. Én úgy gondolom, hogy ezt inkább a szimbolikus dolognak gondolták. Ezt nem tudom pontosan megfejteni. De maradjunk a Földnél. Miért gondolták, hogy a Föld lapos? Itt van például egy Anaximandrosz világtérképe időszámításunk előtt 550 körülről. Ekkora területet ismertek a Földnek a felszínéből. Ugye itt az olasz csizmát, majdnyelvét, a görög félszigetet fölismerhetjük, Fekete-tenger aztán valahogy így volt jelölve. Ez volt az időszámításunk előtti 6. században a görögök által ismert világnak a rajza. Igaz az, hogy ez a terület lapos? Az a vicc, hogy igen. Ha egy mai képen megnézzük a földgolyót, és bekereteztem nagyjából azt a részt, amit Anaximandrosz lerajzolt a térképére, akkor ez a földgolyó egy kicsi szelete. Amíg csak pár ezer kilométert ismerünk, addig a Földnek tényleg egy lapos részét ismerjük. Tehát nem változik meg ez jelentősen. Tehát praktikus szempontból az, hogy a régi ember laposan gondolta a Földet, az nem is volt olyan rossz közelítés. Mindezek ellenére valójában már a pitagóreusok az időszámításunk előtti 6. században komolyan fölvetik, hogy a Föld gömb alakú, és aztán utána egy-két évszázad alatt rengeteg bizonyíték is összegyűlik arra, hogy ez tényleg így van. Egyrészt ugye a pitagóreusok szerették a tökéletes alakokat, és a gömböt tartották a legtökéletesebb alaknak, és ezért hihető volt nekik, hogy a Föld gömb alakú. De konkrétabb bizonyítékaik is voltak. Például az egyik, amit leírnak az időszámításunk előtt 4. században, az, hogy észrevették, hogyha a partról, egy fix helyről, mondjuk egy ilyen jelző toronyból figyeljük a távolodó hajót, hogy mi látszik belőle, akkor amikor teljesen nyugodt a vízfelszín, tehát semmi hullámzás nincs rajta, akkor is az történik, hogy az egyre távolodó hajó, meg egyszer csak nem látjuk a hajó testét, de a vitorlát még látjuk. Akkor távolodnak, akkor már csak a csúcsát látjuk. És egyszer csak eltűnik, pedig esetleg még olyan a megvilágítás, meg a légkör átlátszósága, hogy akár látható is lenne a hajó, de egyszer csak nem látszik. És nagyon helyesen megállapították azt, hogy ez a Föld görbülete miatt van. Különben ezt a Balatonon is meg lehet figyelni, csak egy szerencsés időpont kell, hogy semmi szél, meg semmi hullázás nem szabad, hogy legyen, mert akkor ezt elrontja. Úgyhogy egy házi feladat, nyáron a Balatonba keressenek olyan időpontot, amikor ez nyugodt. Ez rendesen egy olyan 15-20 kilométeres távolságban, tehát ne kereszt, hanem hossz irányba nézzenek a Balatonon, és akkor teljesen nyugodt, hogyha lemerülnek úgy, hogy a vízszínéig van a szemük, majd aztán kidugják a fejüket, meg vissza süllyednek, akkor hogyha egy hosszával látnak valami távoli dolgot, mondjuk a Tihanyi félszigetet, akkor látszik, hogy amikor innen lentről nézzük, akkor a sziget alja nem látszódik. A föld görbület eltakarja. Vagy a hajókkal ugyanez. Ez tényleg megfigyelhető, ez a jelenség. Tehát mindenki meggyőződhető, hogy a föld gömb alakú, és nem csak a tudósok hazugsága, összeesküvés az egyszerű emberek ellen. Ez a dolog. A görögöknek egy másik érve, hogy a föld gömb alakú, az egészen jó fizikai ér volt. Észrevették, hogy holdfogyatkozáskor valójában a földnek az árnyéka vetül a holdra, és ez az árnyék, ennek a széle mindig egy jól meghatározott sugarú kör. Tehát ezt ki lehet egészíteni egy teljes körmé. És akkor a föld golyónak az árnyéka látszódna a holdon. Ez persze montázs, egy-két órás időközzel készültek ezek a fényképek, és egy képre rá lettek téve egy holdfogyatkozásból. Tehát ezért a görögök egészen pontosan tudták, és annyira biztosak voltak benne, hogy a föld gömb alakú, hogy meg is mérték a kerületét. Nagyjából pontos értéket is kaptak, több mérést is végeztek a föld kerületére vonatkozóan. A leghíresebb talán ezek közül Eratosztenésznek a mérése. Aki azt vette észre, hogy a nyári napforduló idején a nap éppen belesüt az egyik városba elhelyezett kútba. Tehát végig süt. Az azt jelenti, hogy a nap pontosan a fejünk fölött delel abban a városban. Míg egy ettől északra levő városnál ez nem teljesül, nem süt le ugyanazon a napon a nap a kutaknak az aljára. Tehát akkor ott a kutak más irányba vannak. Tehát a függőleges itt, meg a függőleges itt az más irányt jelent. A geometria az erősségük volt a görögöknek, tehát simán megszerkesztették ezt, én a közérthetőség kedvéért ilyen mai jelölésekkel, meg ilyenekkel írtam, és ugye a görögök szerkeszteni szerettek, nem annyira számolni, de a gondolatmenet az ugyanez volt, hogyha abban az időpontban, amikor az egyik városban éppen függőlegesen delel a nap, megmérik, hogy a másik városban, ami tőle északra van, milyen magasan delel a nap, tehát pontosabban a függőleges iránytól mekkora a nap irányának az eltérése, akkor valójában azt mérik meg, hogy a föld középpontjáról nézve mekkora szög alatt látszik ez a két város. Ugye ezek egyállású szögek, amik itt vannak. És akkor innen, ha ismert a két városnak a távolsága, akkor egy nagyon egyszerű aránypárral ki lehet a föld kerületét számolni ebből a dolgokból. Persze, a mérések maguk nehezek, a szöget még viszonylag pontosan lehet mérni, ugye akkoriban a két város távolságát meg tudták pontosan megmérni. Tehát ilyen utazók feljegyzéseiből, meg ilyenekből következtettek, hát ebben azért jócskán volt hiba. Eratosztanész időszámításunk előtt 230 környékén, mai egységekbe átváltva körülbelül 40 000 kilométeres földkerületet mért, ami lényegében pontos érték. Tehát ugye körülbelül ennyit mért. A tudománytörténészek vitatkoznak, hogy most melyik stádium egységgel számolt, és akkor egyesek szerint csak 38 ezeret, mások szerint 46 ezeret mért. Ugye nehéz átváltani a mai egységekből, ők nem méterbe számoltak, hanem például a kilométernek megfelelő távolságegységük a stádium volt, ami azt jelentett, hogy abban a városban a stadion milyen hosszú. Egy központi helyen volt számukra a stadion, és az egyik városban, a másikban más méretű volt a stadionnak a hosszúsága. Ez ilyen 150 és 200 méter közötti mai egységekben, úgyhogy ilyeneken múlik, hogy de az a lényeg, hogy Eratosztenész nagyjából megkapta a helyes értéket. Más módszerekkel is mértek többen, amiben nem mennék bele, például Ptolemaiosz, akire még majd ki fogunk térni a mai előadáson, ő egy 30 ezer kilométer körüli értéket mért, ami azért elég nagy hiba, de azért a körülményekhez képest nem rossz mérés. Azért említem meg Ptolemaiosznak ezt az értékét, mert majd látjuk, hogy Ptolemaiosznak a híres csillagászati könyve többszörös áttöröklésen keresztül megöröklődik a középkori Európába, és a középkori Európa ezt a 30 ezer kilométert fogadja majd el, és ezért is hiszik, hogy viszonylag könnyen el lehet jutni nyugat irányba elindulva Indiába. 10 ezer kilométerre kisebb meggondolták a Földnek a kerületét, mint amekkora valójában, és ezért hitték azt, hogy ez megtehető. Az ókori görögök tehát nem egyszerűen sejtették, hanem totál biztosak voltak benne, hogy a Föld zöld alakú, bár a direkt bizonyíték, tehát hogy valaki tényleg körbehajózza a Földet, hiányzik. Nem voltak megfelelő hajóik. Egyszerűen azokkal a hajókkal nem lehet annyi élelmet, ivóvizet, stb. Vinni, hogy ezt meg tudják tenni. Ez volt a Föld alakjára, tehát a Föld alakja teljesen biztosra vették az ókorban gömb a Föld alakú. A műveletlen emberek esetleg azt hitték, hogy lapos, de valójában biztosra volt mindenki gömb alakú. Na de, ha a Föld gömb alakú, és itt kim szabadon van, tehát nem elefántok hátán van, meg mit tudom én ilyesmik hátán, akkor, ha szabadon lebeg a térben, akkor akár mozoghat is. Nem rögzíti semmi sem. Eszébe is jutott az ókori embereknek, hogy lehet, hogy forog a Föld. Hiszen az égitestek, láttuk, nagyjából 24 órati körbejárni látszanak. Nem lenne sokkal egyszerűbb, hogyha az a sok-sok égitest egy helyben maradna, és a Föld forogna 24 óra alatt? Nem voltak ám hülyék ezek a régiek se. Csak egy volt a baj, hogy a tapasztalat nem mutatta ezt. A görögök tudták a Földnek a méretét. Nagyjából, mit tudom én, 10-20% pontosággal. Azonnal ki tudták számolni, hogyha ez a 40 ezer kilométer kerület gömb 24 órát megfordul, az ő szélességi helyüket is tudták ezen a gömbben, akkor milyen sebességgel kell mennie ennek a pontnak. Mai egységekben ez a kb. 1000 km per óra, tehát ez a pont 1000 km per órával vágtat a Föld forgása miatt. Ezt a görögök is a maguk módján kiszámolták, és azt mondták, hogy de hát ez, mit tudom én, 20-szor gyorsabb, mint a gyorsan vágtató ló. És nem érzünk semmit ebből a mozgásból. Ez lehetetlen, hogy ez megtörténjen. És azért, mert nem érzik a mozgást, és ugye Arisztotelész fizikája szerint érezni kell a mozgást, mert az F egyenlő V per R törvény szerint, ha nagy a V, akkor nagy az erő. Tehát kellene ellenerőnek lennie valami módon. Nem érezzük a mozgást, ezért mindig elvetik a Föld forgásának, meg keringésének a lehetőségét. Ugye minden kisgyerek, én is mindig amikor én jó néhányszor átéltem ezt, hogy a gyerekek kérdezgették, hogy is van ez a Földen, meg forog, meg minden. Egyből az első kérdés. Na de ha forog, akkor miért nem dőlünk hanyatt a másik irányba? Miért nem hajlanak a fák a másik irányba? Stb. Ezek józaneszes kérdések, mert Arisztotelész józaneszes fizikája is ezt sugallja. Ha valami nagy sebességgel mozog, az ellenkező irány, hogy le akarnának fékeződni a dolgok, és ezt sejtjük. Ezért a Földnek a mozgását nem képzelték el az ókoriak. Na most, hogy jobban megértsük, hogy akkor mégis mit gondoltak az ókori emberek, most ez az ábra, ez nem az ókori elképzelés, ez amit már tudunk, hogy mi a valóság. Mi könnyebben megértjük az ókori embereket, hogyha látjuk, hogy is volt ez, hogy is van ez a valóság, ugye? A nap körül kering a Föld, azért nem tökéletesen pontosan, ennyire azért nincs félre rakva a nap, de nem pontosan a nap körül kering a Föld. Kering a Föld, meg kering egy bolygó, mondjuk ez éppen a Mars lehetne, a Földnél egyenkintegyű bolygó. Ezek azonos időpontban a bolygónak, meg a Földnek a helyzeteit jelölik. És ha a Földről nézünk a bolygó irányába, akkor ennek a látszólagos iránya ide-oda imbolyog. Hát ezért bolygó csillagok, az előzőekben ezt bemutattam. Tehát a Földről nézve a Hold, ami tényleg körülöttünk kering, az nagyjából egyforma szögsebességgel mozog. A Nap, ami körül valahogy a mi keringünk, az is nagyjából egyforma szögsebességgel mozog. Ezzel szemben a bolygók ide-oda imbolyognak. Tehát az égen vett látszólagos mozgásuk, az álló csillagok előtt ilyen hurkolódó mozgás, ide-oda mennek ezek. hogyan tudták megmagyarázni az ókori emberek ezt az imbolygó mozgást úgy, hogy ők nem ismerték ezt az ábrát, amit az előzőben felrajzoltak. Hát az a baj, hogy amit többször már elmondtam, nem tudjuk, hogy milyen elképzeléseik voltak a mezopotámiaiaknak, meg az egyiptomiaknak a bolygó mozgásról. Tehát nem maradtak fönn az elméleteik. A görögökről tudjuk az elméleteket, és hát nagyrészt csak a görögökről tudunk részletes információkat beszélni, többiektől csak töredékek vannak. Amiben biztosak voltak a régi emberek, tehát mondjuk a görögök már egész biztosan felismerték, hogy az égi testek is gömb alakúak. Hát ugye a napon látszik, hogy kör alakú. És akármilyen oldalát fordítja fel, körnek látszik, persze attól még lehet egy korong is. Na de a Holdon a fényváltozások azok mutatják, hogy letapogatják a teljes Holdat a fényárnyék határ. Látták, hogy ellipszis ívek vannak a fényárnyék határon, és a megvilágított gömb pont ilyen képet mutat. Tehát azt tudták, hogy a Holdnak nem saját fénye van, és látszott, hogy a Hold az gömb alakú, valamint azt is tudták, hogy a nap és a Hold fogyatkozása egyszerű geometriai jelenség, napfogyatkozás akkor a Hold beúszik a nap elé, a megfigyelő helyről nézve, Hold fogyatkozás pedig akkor, amikor a Hold bemegy a Földnek az árnyékába. Ismerték ezt. Ebben nagyjából biztosak voltak. Hogy hogyan mozognak a bolygók, arra két fő vonulat volt, az egyik, ahogy az írásos bizonyítékok pitagoraszig vezetnek vissza, mondjuk jelentős képviselői, akiket mindjárt majd név szerint is említek, Eudoxosz, Arisztotelész, Ptolemaiosz, mondjuk ez a vonulat, akik azt mondták, hogy a Föld van a mindenség középpontjában, körülötte keringenek a többi égi testek, és a Föld az áll. De volt egy másik vonulat is a görögöknél, két embert említhetünk itt, Hérakleidész és Arisztarkosznak a nevét, akik felvetették a nap középpontú heliocentrikus világképnek a lehetőségét, és azt vetették föl, hogy hát mi van, ha a nap van a középpontban. Na most megnézzük mind a két elképzelést, hogy hogyan tudták ezzel a megfigyelési jelenségeknek legalábbis egy részét megmagyarázni. Nézzük csak először, itt már kivetítve láttuk ezt a csúnya szót, hogy epiciklus. A görögök azt tartották, hogy a bolygók epiciklusos pályákon mennek. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a görögök ragaszkodtak ahhoz, hogy az égi mozgások körpályán történnek, mert a kör a tökéletes alap, és a kozmoszban, az égben rend van. És körmozgást kellett, hogy beleképzeljenek az égi mozgásba. Na de igen ám, a bolygók meg ide-oda imbolyogni látszanak. Hogy lesz ebből, hogy lesz a körmozgásból ilyen ide-oda a bolyongó mozgás? Hogy lehet kirakni, ma már tudjuk az ellipszis pályákat, körpályákból? Meg hogyan sikerül, hogy a Föld mozgása is figyelembe legyen véve? Azt a megoldást találták, hogy a bolygók nem egyszerűen körpályán keringenek, hanem körpályák kombinációjából előálló, úgynevezett epiciklusos pályákban. Az első írásos nyoma Eudoxosznál van ez, az időszámításunk előtt 4. századból. Lehet, hogy már korábban más is felvetette, ugye itt a bizonyítékok hiányossága miatt. Nem jelenthetjük, hogy biztos ő fedezte föl, de Eudoxosznál le van írva, hogy ő úgy képzelte el, hogy a bolygók mozgása körök kombinációjából áll elő, azért, mert az eget ilyen kristálygömbök égi szférák alkotják, és ezen gömbök forognak, és ezen gömbök közé szorult kisebb gömbök felszínén találhatók a bolygók, és ahogy mint egy csapágygolyó görögnek ezek a gömbök a szférák között, ezért mennek a bolygók össze-vissza, tehát ezért van ilyen hurkolódó pályájuk. Eudoxosznál felvetődik ez, Arisztotelész tökéletesít a rendszeren, és végül Ptolemaiosznál éri el majd ez a földközéppontú geocentrikus rendszer a csúcsát. Nézzük csak, hogy lássuk magunk előtt az epiciklusokat. Tehát úgy képzeljétek, hogy itt van a Föld. A Föld körül, pontosabban a kicsit eltolt középpont körül, van egy kör, amin van egy pont, ami egyenletesen megy körbe, de ez nem a bolygó ez a pont, hanem e körül a pont körül rajzolunk egy másik gömböt, illetve kör, és azon meg egyenletesen a bolygó, hát ebből ilyen hurkolódó mozgás jön ki, mindenki látja, és az volt a fizikai elképzelés, hogy a szaggatott, ez egy kristályszféra, egy átlátszó anyagból készült gömb, meg a külseje is, és ez itt egy golyó, ami beszorult oda a kettő közé, és ennek mennek körbe-körbe. Ugye ma is említik még a szférák zenéjét, hogy az valamilyen, mit tudom, hogy mit társítanak, hogy a szférák zenéje az valamilyen nagyon halk, nyugtató zenét gondolnak emögé, ugyanis ez a Eudoxos azt állította, hogy ő hallja is a szférák zenét, hogy ezek a kristály gömbök egymáson csúsznak, akkor ilyen csilingelő hangot hall, amikor éjszaka kimegy és figyeli a szabad eget. Hát egyesek szerint csak a fülébe volt valami ilyen megpattanva, és azt csilingelhetett. Hát ugye persze nem csilingel semmi sem, de mindesetre innen származik a szférák zenéje kifejezés. Például egy középkori csillagászati könyvben az 1500-as években így rajzolták ezt le. A satírozott területre úgy hitték, hogy az van a kristályból, és közte ezek a gömbök így gördülnek, és úgy igyekeztek megválasztani ezeknek a szféráknak a sugarát, hogy hogy van eltolva a középponthoz képest, meg milyen sebességgel mozog rajta az a pont, meg ezeket a paramétereket, úgy állították be, hogy lehetőleg minél pontosabban visszakapják a megfigyelés eredményét. A földközéppontú világkép Ptolemaiosnál éri el a csúcsát. Hát meg kell jegyezni, hogy Ptolemaios egy elég gyakori név volt, különben akkoriban, uralkodó család is van ilyen névvel, meg úgyhogy a teljesség kedvéért hozzászokták tenni valamilyen ráakasztott ilyen melléknevét. Ez a Claudius Ptolemaios volt, ez a nagyon híres csillagász, aki nél eléri a geocentrikus világkép a csúcsát. Szokás szerint összegzi az elődöknek a munkáit, tehát összefoglalja az elmélet ismereteket, pontosítja az epiciklusoknak a számszerű adatait. Tehát ő maga is mért, és a régi méréseket is felhasználta ahhoz, hogy ezeknek a különféle körpályáknak a helyzetét, sugarát, stb. Minél pontosabban meghatározza. És addig-addig szórakozott, amíg összesen 50 körből, mert aztán ő egy kicsit még tovább bonyolította, nem egyszerűen egy kör körül kering egy másik kör, hanem még többet egymásra pakolt, hogy minél pontosabban kihozza az égi mozgásokat. Szóval körülbelül 50 körnek a felhasználásával, egy harmad foknyi pontossággal az összes bolygónak, napnak, holdnak a mozgását le tudta írni. Ez az egy harmad fok, hogy el tudjuk képzelni, ugye a teliholdnak az átmérője, az fél fok. Tehát egy kicsit pontosabb, mint a telihold átmérője. Egy harmad fok pontossággal meg tudtam mondani, sőt, nem csak hogy az ő korában, hanem sok évszázadon keresztül az ő elmélete tartotta ezt a pontosságot. Tehát egy nagyon jó volt a praktikus megfigyelések szempontjából, ez egy nagyon jó elmélet volt. Meg persze Ptolemaios sok egyéb csillagászati megfigyelést is végzett, amiben most nem merülünk bele, mert azért a fizika, tehát a szűkebb értelmet fizika a fő célunk, sok egyéb megfigyelést végzett, föl van róla jegyezve, például az, hogy nagyon pontos szögmérőket készített, hogy minél pontosabban tudja bolygó pozíciókat mérni, meg olyanokat is tett, hogy például világtérképet rajzolt. Most erről nem hoztam be képet, hogyha neten utána nézek, láthatják. Ptolemaiosnak a világképe már sokkal távabb volt, mint amit fölhoztam, Anaximandroszé. Ptolemaios világképében már az ibériai félsziget is teljesen jól kirajzolódott, és Közép-Kínáig terjedt. Meg a Szahara aljáig terjedt az ő képe. Ott már Európa körvonal is nagyjából kirajzolódik. És Ptolemaiosz teljesen egyértelműen egy gömbfelületre vasalta föl ezt a térképet, tehát egyáltalán nem síkföldről beszél. Az más kérdés, hogy egy papírlap síkán arra kell lerajzolni. És Ptolemaiosz, mivel azt hitte, hogy csak 30 000 km a Földnek a kerülete, és pontos mérőeszköze nem volt, hogy a keleti-nyugati hosszúságukat megmérje, ő a térképét úgy rajzolta föl, hogy az általa ismert világ, tehát ma úgy mondanánk, hogy Spanyolországtól kb. Tibetig terjedt, ami ő ismert, ő azt hitte, hogy ez a föld kerülete mentén sokkal nagyobb területet fog le, sokkal nagyobb ívet megismer. És hát azt mondta, hogy most már csak az utazókon múlik, hogy valaki egyszer körbejárja ezt a földet, tehát ez teljesen egyértelmű volt az ő számára. Munkája, látjuk majd a középkorról szóló rész elején, arra a közvetítőkön keresztül el fog jutni a középkori Európába, és ez lesz a csillagászatnak a csúcsa több évszázadon keresztül. Ezért sokszor a geocentrikus vagy a földközéppontú világképet szokás Ptolemaioszi világképnek is nevezni, és majd amikor Galileiék vitatkoznak azon, hogy mozog-e a Föld vagy nem, akkor ez úgy emlegetik majd, hogy a Ptolemaioszi világkép szerint ez még ez van. Ez is ez van, ezzel szemben Kopernikus szerint meg az van, ugye a napközéppontú elmélet. Gyakorlati céloknak megfelelő ez a rendszer, 1500 éven keresztül ez alapján az 50 kör alapján számolják a bolygó mozgás, és teljesen megfelel ezeknek. Most persze valaki azt mondhatja, hogy egyharmad fok mérés, egyharmad foknyi pontosság, hát az nem olyan nagy. Dehogy nem, hát ahhoz, hogy egy hajós megtalálja a megfelelő irányt, meg ilyesmi, úgyse tudja a hajó fog pontosan tartani az irányt, tehát dobálják a hullámok. Szóval ilyen értelme, tehát gyakorlati céloknak ez tökéletesen megfelelő volt ez az elmélet. És itt két modern rajz, hogy hogy is képzelték a régi emberek a világot, ez persze a mai kiszínezés, de összefoglalásnak nagyon jó ez a szép, ilyen kiszínezett ábra, nézzük csak. Az ókori világkép szerint itt van a Föld, rajta van ugye a víz, aztán a levegő, végül a tűz, ugye az alapelemek ilyen rendben helyezkednek az ókori gondolat szerint, és a tűz öv fölött legelőször is a Hold, Merkur, Vénusz, utána következik a Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz, ezek a bolygók láthatók szabad szemmel, az Uranus, Neptunus, Saturnus a szabad szemmel, a láthatóság határában, tehát nem lehet észrevenni, hogy az is bolygócsillag, és végül kint az ég gömb, amire az álló csillagok föl vannak festve, vagy föl vannak ragasztva, és azok nem változtatják egymáshoz képest a helyzetüket. Ez pedig az volt, amit szerkesztésre használtak, mert nem ám számolták, ugye nem tudtak számolni mai értelemben az ókoriak. Ugye, ma ha ezt számolnák, akkor bejönnének mondjuk a szögfüggvények pillanatokon belül. Nem ismerték a szögfüggvényeket, azt mondta, az aragok fedezik föl. Nem sokára majd tanulunk róla. Szóval ők szerkesztették ezeket, és ilyen köröket, rá a kis deferens köröket rajzolgatták, és ez ráadásul egy egyszerűsített kép, valójában Ptolemaiosz a pontosság elérése érdekében még erre egyéb kis köröket is rakott, és mondom, összesen 50 körből rakta össze a naprendszernek a modelljét, viszont az tiszta pontos volt, az a naprendszer modell. Emlékezünk, az előző óra végén mondtam az antikütériai leletet, amelyben fogaskerekek segítségével a bolygó pozíciókat elég pontosan előre meg tudták mondani. Hát ez majdnem egy tervrajz ahhoz, hogy hogy kell egymásra pakolni a fogaskerekeket. És ugye a körmozgás, amit annyira szerettek a görögök, az pont szerencsés, mert fogaskerékkel meg is lehet valósítani. És akkor egyszerűen ezt, mint egy térképet felhasználva, meg lehetett csinálni ezt az égi pozíció számoló célszámító gépet. De még maradjunk meg ennél a képnél, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Ez ugye hát egy modern rajz, de hát a régi emberek is ilyesmit rajzoltak. Nézzük csak meg ezt az ábrát. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy a Föld a legnagyobb égitest. Még a napnál is nagyobb. Miért gondolták így az emberek? Azért, mert egyfajta bolygóközi nacionalizmus fűtött az embert, és azért azt hitték, hogy biztos a mi bolygónk a legnagyobb. Nehogy már valaki nagyobb legyen nálunk. De úgyis nem voltak hülyék a régi emberek. A következőbe gondoljunk bele. Ez majd nem sokára bejön. Ma már tudjuk, hogy valamekkora a Föld, tőle 60-szoros föld sugárnyi távolságra valahol, de a hold kb. Negyed akkora átmérő, mint a föld. Na most, ha nem ismerjük ezeknek az égitesteknek a távolságát, csak tudjuk, hogy mondjuk nézzük, csak itt van a föld, bocsánat, nem, itt a közepén itt van a föld, de ez a föld, lerajzoljuk a bolygókat, magunktól azt mondanánk, hogy ezek az égitestek nincsenek olyan nagyon messzire. Tehát mondjuk lerajzolnám ide a Földet magamtól, mondjuk egy ilyen sugarú pályán oda rajzolnám a napot. Milyen távolságra? A Föld sugarának a 5-10-20-szorosára rajzolnám. Tehát kirajzolna magától egy olyan ábrát, hogy ide rajzol egy ilyen pici Földet, és a Holdat elrajzolja a 60-szor messzibre, mint a Földnek a sugara. A napot meg 400-szor messzibbre kéne rajzolni, mint a föld sugara, ha méret arány. Hát senki nem gondolta, amíg nem mérték meg a távolságot, addig valami ilyesmit rajzoltak. Viszont a napnak is az átmérője, a szög átmérője fél fokos a földről nézve. Ez azt jelenti, és ebben a görögök nagyon profik voltak, hogy ha kiszámolják, hogy mondjuk a nap 100-szoros földsugárnyi távolságra van, tehát, hogyha méretarányosan 1 centi sugarú körbe rajzolják el a Földet, 1 méterre van tőle a nap, de fél fokos a napnak a látszószög átmérője, még akkor is kisebb a nap, mint a Föld. Tehát az, hogy itt az összes égitest kisebbnek van rajzolva, mint a Föld, az azért volt, mert józan észre feltételezve, amíg nincs mérési adatunk, hogy milyen, mekkorák is a távolságok, amúgy besatszoljuk olyan 10-20-30-50-szeres földcsugár távolságban ezeket a bolygókat, akkor kijön az, hogy valóban a Föld a legnagyobb. És akkor így már még érthető, hogy az ókori ember miért hihette, hogy a Föld van a középpontban. Hát az a legnagyobb. Ugye álokoskodás a mai ember részéről, de hülyék voltak ezek a régiek, azt hitték, hogy a pici Föld körül kering az a nagy univerzum, meg minden. Hát nem. Ugye az ókori ember nem tudta a méreteket. Az ókori ember joggal hitte azt, hogy a Föld a legnagyobb. És akkor már nem is annyira illogikus föltételezni, hogy a Föld az univerzum közepén szépen rögzítve van. És ez a kép volt a görögöktől kezdve az emberek fejében mondjuk úgy az 1600-as évekig. Nagyjából ez volt a világnak a térképe. Amire majd az 1600-as évekre aztán már teljesen bizonyossá válik, hogy nem így néz ki az univerzum. Nézzük csak. Említettem, hogy az ókori emberben is fölmerült már, hogy lehet, hogy mégiscsak a nap van a középpontban. És ezeket fogjuk megnézni, a nap középpontú elméleteket. Sajnos a feljegyzések itt is kihagynak. Az egyik, amit ismerünk, az Héraklejénésztől származik, aki időszámításunk előtt 370-ben azt állítja az egyik írásban, hogy szerinte a Merkur és a Vénusz azok a nap körül keringenek. És mond egy olyat, amitől égnek áll a tudomány történészeknek a haja, az, hogy és ezt Egyiptomban hallottam. És akkor most itt a tudomány történészeknek a frusztrációja, hogy az egyiptomi feljegyzéseket még nem ismeri. Tehát ezek szerint ők is gógyisztak ezen. Na most miért is mondhatta Hérakleidész, vagy az egyiptomiak, vagy egyesek szerint már babiloniaiak, hogy a Merkur és a Vénusz a nap körül kering? Azért, mert olyan furcsán jön össze a mai szemmel nézve, ugye? Erről sajnos nem csináltam ábrát, kéten leszek ide fölrajzolni, csak kellene egy kréta. Ugye a Merkur meg a Vénusz az, ami közelebbi pályán kering a naphoz, mint a Föld. Ez ugye a mai tudásunknak megfelelő. Tehát, hogyha itt van a Föld pálya, akkor itt van a nap, itt kering körülött a Vénusz. Akárhol van a Föld, meg akárhol van a Vénusz, az biztos, hogy ennél a szögnél nagyobb szögre nem távolodik a Földről nézve a naptól a Vénusz. Tehát, amikor nézzük a Földről a Vénuszt, akkor az például sose lesz 180 fokkal eltérő szöghelyzetben, mint a nap. Valami, mit tudom én, 45-48 fok a Vénusznak a maximális eltérés a napon. Mindig a nap közelében kóvászol a Vénusz a Földről nézve. Ugyanígy a Merkur esetében is így van. Tehát láthatólag kötődik a naphoz. Na most az epiciklusos világképben, ha ezt elképzeljük, itt semmi kapcsolat nincs, teljesen függetlenek egymástól az egyes bolygóknak ezek a pálya körei. Miért lenne az, hogy a Merkurnak meg a Vénusznak kötődik valahogy ez a pálya paramétere a napéhoz? Miért kötődne? Szóval a megfigyelés az mutatta, a több évezredes megfigyelés, hogy a Merkur meg a Vénusz sose távolodik el egy bizonyos szögnél jobban a naptól, és akkor logikus, hogy kötődjék a naphoz, és azért a geometriát ismerték a görögök, és ezért felvetette Héraklész, hogy esetleg a Merkur meg a Vénusz a nap körül keringene. De végül is Arisztarhosz az időszámításunk előtti 3. évszázadban egész komolyan felveti a napközéppontú világképnek a lehetőségét. Hozzá kéne tenni a számoszi Arisztarhosz. Arisztarhoszból is volt egy maga, még jelentősből is, filozófustól kezdve politikusok is voltak ilyen nevű emberek. Szóval fölveti ezt a gondolatot, ami elég meredek volt, nem is aratott nagy tetszést a kortársak körében, ugye a mechanika miatt mindenki megkérdezte Arisztarhoszt, hogy te ide figyelj, már mondd már meg nekem, akkor miért nem érezzük, hogyha tényleg ilyen nagy sebességgel mozog. Na nézzük csak, hogy a számoszi Arisztarhosz hogyan jutott ezekre a következtetésekre. Hát úgy jutott ezekre a következtetésekre, hogy majd, hogy nem őt nevezhetjük a kozmikus távolságmérésnek az atyának. Tehát ő volt az, aki először elkezdett komolyan foglalkozni, hogy most milyen messze is vannak ezek az égi testek, amiket ismerünk. És legelőször is a holdnak a távolságát mérte meg. A hold távolság mérésében a holdfogyatkozás jelenségét használta föl a számos Arisztarhosz. Az volt a lényeg, itt egy ilyen Morisz kábrán van lerajzolva ez. A Földnek az árnyékát, hogy egy henger alakú tartománynak vesszük, amiben amikor belemegy a hold, akkor következik be a holdfogyatkozás. Akkor ahogy a holdfogyatkozás kezd kialakulni, ez az ábra volt korábban is ugye, akkor látjuk ezt az ívet. És Arisztarhosz szögmérővel megméricskélte nagy ügyesen, hogy mennyire görbül a Föld árnyéka a Holdon láthatóan, kiegészítette teljes körré ezt a dolgot, és megállapította azt, hogy a Hold kb. Negyed akkora átmérőjű, mint a Föld. Mert ugyanis ez az árnyék, ez pont a Föld méretét jelöli ki. Tehát, hogyha ott lenne a Föld, a Hold távolságában, akkor ekkora lenne a Föld, ebből az ívből következik. Most megállapította azt, hogy a Hold kb. Negyed akkora, mint a Föld. Na de a Föld méretét ismerték. És akkor ebből meg tudta szerkeszteni azt, hogy a Föld-Hold távolság kb. A Föld sugarának a 60-szorosa. És ez tiszta jó érték. A pontos érték 62-szörös érték. Tehát amilyen lehetőségei voltak a mérésre Arisztarhosznak, ahhoz képest ez egy hihetetlenül pontos mérés. Tehát megállapítja, hogy ahogy a Hold az kisebb, mint a Föld, kb. Negyed akkora átmérőjű, de azt is megállapítja, és azt jelenti, hogy ő egy kisebb, és ugye a távolságát is megállapította. Na ez már a kortársaknak egy döbbenet volt, a fene gondolt, hogy ilyen nagy távolságok vannak a kozmoszban. Mielőtt valaki megmérte volna, mindenki jóval közelebbre sejtette ezeket az égi testeket. De hát ez volt a mérés, ezzel még nem volt semmi gond, ezt simán elfogadták a kortársak. A baj, illetve hát a bonyodalom az onnan jött, hogy Arisztarhosz megmérte a naptávolságát. Elég pontatlanra sikeredett, de azért lényegében jó volt a mérés. Az volt Arisztarhosznak a gondolata, hogy amikor pontosan fél hold van, akkor a Föld-Nap-Hold háromszög egy derékszögű háromszög, a holdnál egy derékszög található, amikor pont fél hold van. Meg kell mérni ezt az alfa szöget, tehát a Földről nézve a fél holdnak és a napnak a szögét. Magyarán várják, hogy pont fél volt legyen, és egy szögmérővel meg kell mérni, hogy ez mekkora. Ez majdnem 90 fok Azért, mert a nap sokkal messzebbre van, mint a hold. Megmérte ezt a szöget mai jelölésekkel, mert most nem akarnám még azzal is fárasztani a társaságot, hogy az ókori módszerrel szerkezgesse az ember. Mai jelölésekkel ezt ugye leírjuk, de tudjuk írni egy egyszerű szög függvény segítségével, hogy a Föld-nap távolság az a Föld-hold távolság per koszinusz alfa. Megmérte ezt Arisztarchosz, sajnos hibát követett el a mérésnél, és nem tudta pontosan meghatározni ezt a szöget, de nagyon nehéz dolga volt, gondoljuk bele. Meg kellett állapítani, hogy pontosan mikor van a félhold, úgy szabad szemmel távcső nélkül Schwarzberg kb-ra. Utána pedig bele kellett nézni a szögmérő egyik szárát a napra kellett irányítani, ami jó fényes. Utána meg a másik szárát pedig a hold fele kellett irányítani. Tehát nem követett el nagy hibát, a mérésbe ma már tudjuk, hogy egy fok körüli hibát elkövetett ebbe. Tehát azt hiszem, hogy 87,5 foknak mérte, amikor valójában 89 fok, vagy valami ilyesmit követett el. Tehát nem volt ez nagy hiba, de sajnos ez azt jelentette, hogy körülbelül a Föld-nap távolság önálla 400-szorosa a Föld-hold távolságnak. Bocsánat, 20-szorosa. Ő 20-szorosat mért a Föld-nap távolságnak, a Föld-hold távolsághoz viszonyítva. Valójában 400-szoros az arány. Tehát mondhatni, ezt jó félre mérte. De egy, az elv az helyes volt. És mutatott egy példát, hogy van esély megmérni az ilyen dolgokat. Másrészt, még ebből is kiderült, hogy a nap az nagyobb, mint a Föld. Az világosan kiderült, hogy a nap az nagyobb, mint a Föld, mert hát ki lehet számolni, a nap az ugyanakkor a szögátmérőjének látszik, mint a hold, közelítőleg. Ha 20-szor messze van, akkor azt mondja, hogy 20-szor akkora kell legyen, mint a hold. Na de a hold, ha negyed akkora, mint a Föld, akkor ez alapján azon ki, hogy a nap mindenképpen nagyobb, mint a Föld. És ezek a görögök nagyon következetes emberek voltak. Hát, ha a nap nagyobb, mint a Föld, akkor ő van a középpontban. Ez teljesen logikusan lemondta ezt a következtetést. Itt van egy részlet egy könyvből, ami Arisztarchosznak az eredeti könyvéből van, illetve nem, mert az ilyen ókori könyvekből alig-alig maradtak ránk lapok, ugye nem volt akkor nyomda, vagy elmente egy Winchesterre, vagy valami ilyesmi, hanem az volt, hogy kézzel másolgatták a könyveket. Ez egy 10. századból származó másolat, Arisztarchosznak az eredeti könyvéből, így szerkezgeti, ez itt a nap, ez a Föld, ez meg a Hold, és így éppen szerkezgeti a méreteket, most hát hadd ne fejtsük meg, hogy most melyik vonal pontosan mit jelent ez. Tehát ilyet rajzoltak, tehát ők nem ilyen szögfüggvényekkel számoltak, mint ahogy előzőre fölírtam, hanem így rajzolták meg. Szóval Arisztarchosz fölveti ezt a lehetőséget, hogy a nap van a középpontban, és nem csak elméleti fikcióként, hanem ezekkel a mérésekkel, konkrét érvekkel támasztja alá. Érdekes, alig támad követője. Alig egy-két csillagászt ismerünk, aki Arisztarchosz után ezt az elméletet úgy hirdette volna, hogy szerintem ez az igaz. Mindenki csak valami hipotézisként említi. Például a nagy Archimédész, akinek a nevével sokat találkoztunk, ő is említi, mint egy érdekes hipotézist. És ő is úgy vonogatja a vállát, hogy jó, de miért nem érezzük a mozgást? Azért egy valamit felhasznál, a távolságmérésnek az értékét felhasználja. Azt hiszem említettem Archimédésznél, hogy volt egy olyan műve, amelyben kiszámolta azt, hogy hány homokszem töltené ki a világ mindenséget, és valami 10^63 mai egységek, mai jelölése van, ilyesmit kapott. Na ehhez használta föl Arisztarchosznak a mérését. Mert azt mondta, hogy elfogadom Arisztarchosznak, hogy a nap föltávolság az ekkora, az nagyon világos volt. Hát az, hogy a nap lenne a középpont és a Föld keringene, hát ezt elég nehéz elképzelni, de mindegy Archimédésznek csak a értékre volt szüksége. És Archimédész leírja, hogy fölhasználta Arisztarchosznak a mérései. Sőt, Archimédész tovább ment, elfogadta a földnap távolságnak ezt, és azt mondta, hogy a csillagok viszont ennek a sokszorosa távolságra kell legyenek, mert ha a föld mozgása nem látszik a csillagokban, ugye ellentétes értelemben, az azt jelenti, hogy nagyon messzire vannak, ez alapján becsülte meg, hogy mekkora is lehet az univerzum, tehát milyen távol van az álló csillagoknak a gömbje, ez alapján becsült egy ilyen távolságot. Szóval addig néhányan követik. Az volt egy nagyon baj, nagyon nagy baja, még az elméletének, azon kívül ugye, hogy miért nem érezzük a mozgást, nem dolgozta ki részletesen. Ahogy Eudoxosz, meg a többiek Ptolemaioszig konkrét számszerű értékekkel látták el ezeket az ezt az elméletüket, tehát megadták ezeket a pályasugarakat, meg mindent, na, ezt nem csinálta meg Arisztarchosz. Tehát nem vált az elmélete egy olyan elmélet, amit praktikusan föl tudnak használni. Tehát nem mondta, nem adott egy ilyet, tehát praktikus szempontból se volt jó az elmélete. Úgyhogy ezért, bár az ókori görögöknél fölvetődik a napközéppontú elméletnek a gondolata, de úgy döntenek az ókori görögök, hogy ez nem igaz, nem az igazi ez az elmélet. Nem érthető, hogy miért nem érezzük a mozgást, meg aztán használni se lehet semmire, csak egy érdekes elmélet, és szépen megmaradtak a föld középpontú elméletnél. Végül néhány összefoglaló gondolatot mondanak az ókori csillagászatról, illetve kozmoszképről. Legelőször is összefoglalóan szeretnék néhány közkeletű hamis állítás említeni, ami a köztudatban pedig benne van, mert a történelem könyvek, meg a különböző irodalmi művek szeretik az ilyen hülyeségeket terjeszteni. Tehát ezek hamis állítások, nagyon pontosan itt vannak. Első hamis állítás, hogy a Földet a régi buta ember laposnak hitte, és még a középkori ember is azt hitte, hogy lapos a Föld. Ugye ezt itt szokták is mondani, hogyha valaki egy nagy hülyeséget mond, akkor így visszavágnak néha, hogy ja persze, meg lapos a Föld, ugye? Így szokták ezt visszavágni. Egész egyszerűen hülyeség azt állítani, hogy a régi ember laposnak hitte a Földet. Ja, hát esetleg mondjuk Kolumbusznak a műveletlen matrózai, akik azért nem túl sok iskolában jártak, lehet, hogy ők azt hitték, hogy a földkorong széléről le lehet pottyanni a hajóval, de senki, se Kolumbus, se senki a művelt ember nem gondolta akkor, de még az ókorban se, hogy a föld ne gömb alakú lenne. Az tök egyértelmű volt mindenki számára, hogy a föld gömb alakú. A középkori ember számára is. Hát a műveletlen emberek, hát hogy mondjam, kimennénk az utcára, megkérdezik 10 embert, mondjuk a földet gömb alakúnak gondolnák, de hogy például, hogy a nap az keringe a föld körül, tehát a napkelte, napnyugta, az a föld forgása miatt van, vagy pedig a nap kering körülöttünk, na ez már egy kicsit zűrös lenne szerintem még ma is. Szóval de a műveletek azok tudták. Aztán van egy olyan elképzelés is, hogy az ókori ember gondolkozását teljesen eltorzították a vallási elképzelések, és ilyen mindenféle isteneket láttak vele az égi testekben, minden egyfenéket. Szóval szögmérésekről van itt szó, meg távolságmérésekről, meg ilyenekről látjuk. Jó, hát valaki lehet, hogy így gondolkozott róluk, de a természettudósaik azok nem így gondolkoztak. Aztán közkeletű téves elképzelés, hogy a földközéppontú rendszer az úgy hülyeség, ahogy van, és hogy egyáltalán hogy lehettek olyan bolondok az emberek, hogy elfogadták ezt, hogy a föld van a középpontban. Nem, hát ez egy tök logikus. Láttuk az egész idő alatt, hogy ez egy teljesen logikus következtetés volt a megfigyelések alapján. Illetve a másik közkeletű tévedés, hogy Kopernikusz találta fel a napközéppontú heliocentrikus világképet. Nem. Kopernikusz írja, hogy Arisztarchosztól veszem az ötletet, csak én megcsinálom azt, amit Arisztarchosz elfelejtett. Kopernikusz elkezdi pontos pálya értékekkel megpróbálni feltölteni az elméletet. Valójában ez az egész gondolati rendszer, amit kiötlöttek a kozmoszról az ókori emberek, ez egy nagyon helyre kis rendszer, logikus, a megfigyelési eredményekkel összhangba levő, tehát egy egészen jó kis rendszer ez. Az ókori csillagászat fő érdemei tehát nagyon nagy megfigyelési anyagot gyűjtöttek össze, olyanokat is megfigyeltek, amire most időhiányában nem tértünk ki, de ilyesmiket, hogy például a hold pályának a billegését a megfigyelésekből kikövetkeztették. Nagyon helyesen, csak hát nincs időnk, hogy ezekbe a részletekbe belemenjünk. Adtak egy elég jó modell, a Ptolemaioszi modell az teljesen jó volt. A mérési pontosságon belül visszaadta a megfigyelt értékeket. És a fizikai elméleteikkel, az arisztotelészi fizikával mindez összhangban volt. A hiányosságoknak az okai, azok, hogy ugye pontosabb műszerek kellenének, pontosabb iránymérések, ez következik be a középkor végén, meg távcső az előrelépéshez. Aztán az alapfizikai elméletek ugye hiányosak, majd Newton lesz az, aki rendet vág ebbe a dologba. És a matematikai eszközök is hiányosak, hát ugye nem voltak például szöghűvények, tehát mindezeket csak szerkezgetni tudták, ezeket tehát számon is tudtak annyira. Komoly előrelépésre a középkor végén történik majd mód, ezt majd nagyon részletesen megnézzük, de nem azért, mert a köztes időben hülyék voltak az emberek, hanem föl kellett mindezeknek fejlődni, amit felsoroltam a hiányos elmékokat. Fejlődik majd a műszertechnika. A középkor végére sokkal pontosabb iránymérő eszközök lesznek. Fejlődnek a fizikai elméletek. Megdöntik az arisztotelészi, a peripatetikus dinamikát. Aztán a matematikai eszközök kifejlődnek. Például Kepler az egyik, aki a tizedes törtes jelölés a mai formára hozza. És ezek az eszközök, amikor kifejlődnek, összegyűlik több mérés, pontosabb mérések, az elmélet alapok is helyreállnak, akkor majd szépen előre lehet lépni, de addig szépen az ókor csillagászat az egyik tudott. Most megköszönöm a figyelmet, és akkor következő alkalommal már középkorra térünk.